Szeretettel köszöntöm a Mária Rádió hallgatóit, és a stúdióban Kiskutasi Gabriellát, pénzügyi tanácsadót, és Kis Józsefet, a Norisk ZRT tulajdonosát.
Üdvözöllek, illetve üdvözlöm a kedves hallgatókat is.
Üdvözlök mindenkit.
A mai Jogos a kérdés műsorunknak a témája, talán röviden úgy lehetne összefoglalni, hogy pénzügyeink egyszerűen. De hogy mit is takar ez? Mit csinál egy pénzügyi tanácsadó vagy közvetítő? Azt meghallgatnánk tőletek. Mivel foglalkoztok?
Gyakorlatilag a minket megkereső ügyfeleknek próbálunk tanácsot adni azzal kapcsolatban, hogy hogyan tudják a vagyontárgyaikat megvédeni, az általuk elképzelt pénzügyi célokat kivitelezni, és ehhez különböző tervekkel tudunk nekik segítséget nyújtani.
Pénzügyi terveknél maradva azt gondolom, hogy a magánszemélyeknek, akár úgy is lehet mondani családoknak, háztartásoknak, de akár ugye vállalkozásoknak, lehet, hogy vállalkozók is hallgatnak minket, ott szintén tudunk különböző tanácsokat nyújtani. Én azt tudom mondani, hogy minden élethelyzetre van megoldásunk, ez kezdődik gyakorlatilag egy életkezdéstől kezdve egészen át az első otthon megszerzéséig, abban az esetben, hogyha mondjuk családokról beszélünk, akkor egy gyermekcélú, hosszú távú gondoskodási programban is tudunk pénzügyi tanácsadót nyújtani, és nagyon fontos dolog egyébként az is, hogy bár egyre többször elhangzik, de én sem győzöm mindig az ügyfeleimnél hangsúlyozni magát a nyugdíj öngondoskodás. Szerintem ez is egy nagyon fontos lehetőség, amit meg tudunk ismertetni az ügyfeleink számára.
Amikor valaki meghallja ezt, hogy pénzügy, akkor általában mindenki óckodik tőle, hogy értünk hozzá, nem értünk hozzá, sok minden van az interneten, mindent meg tudunk nézni, akkor miért kell nekünk segítség? Ha valakinek gondja van, akkor első körben hogy jut el egy közvetítőhöz, vagy egy tanácsadóhoz? A másik az pedig az anyagiak, hogy általában, akkor, hogyha én elmegyek egy ilyen tanácsadásra, vagy segítenek nekem akár a hitelfelvételbe, vagy egy biztosítót választani, akkor rögtön ilyenféle melyik lesznek.
Akkor én visszafele válaszolnám meg a kérdést. Én azt tudom mondani, hogy alapvetően az alkusz cégek nem kérnek semmilyen juttatást az ügyfelektől, már csak azért sem, mert alapvetően mi az ügyfél megbízásából úgy dolgozunk, hogy elsőnek is kiderítjük, hogy mi az igény, és abban az esetben, hogyha megállapítottuk, hogy mi az igény, akkor erre tudunk úgy választ adni, hogy gyakorlatilag mi szinte minden biztosítóval, illetve mondhatjuk azt, hogy egyébként hitelintézettel is le vagyunk szerződve a pénzügyi piacon, és akkor ebben az esetben, hogyha mondjuk maradunk a biztosításnál, hogy vegyünk egy konkrét példát, megnézzük a legjobb ajánlatot, kiválasztjuk, nem feltétlenül csak ár alapon, hanem szolgáltatási alapon is gondolkodunk az ügyfelekkel közösen, és ez alapján megnézzük azt, hogy mi számára legjobb, természetesen ezt átbeszélve az ügyféllel, és abban az esetben, hogyha mondjuk eljutunk a szerződés kötésig, akkor ebben az esetben mi alapvetően mindig az adott pénzintézettől kapjuk a javadalmazást, tehát magyarra fordítva ez az ügyfelek számára semmibe nem kerül, és az, hogy hogyan kerülünk kapcsolatba az ügyféllel, azt gondolom, hogy egy tanácsadó tudja ezt a legjobban megválaszolni.
Miért jobb, hogyha közvetítőhöz megyünk, mondja az ügyfél? Bemegyek a biztosítóhoz, és megkötöm a biztosítást, megnézem az interneten, hogy melyik a legkedvezőbb. Tehát mit tud egy szakember abban segíteni ezekben az útvesztőkben, hogy hogyan tud eligazítást adni, és akkor most maradjunk első körben a biztosításoknál. Milyen biztosításokkal foglalkoztok?
Gyakorlatilag a biztosítási piac minden területével foglalkozunk, tehát a KGFB-ktől kezdve a lakásbiztosításokon át a megtakarítások, a kockázati életbiztosítások és a vállalati vagyonok teljes palettája gyakorlat nálunk, tehát mindennel van tapasztalatunk, 20 éve vagyunk a szakmában, úgyhogy azért már nagyon-nagyon sok területen nagyon sok tapasztalatot szereztünk, és mindig ennek mentén ki tudjuk választani a megfelelőt, hiszen a biztosításnál a díj nem az egyetlen tényező, amit figyelni kell, hanem nagyon sok olyan egyéb tényező is van, ami meghatározza, hogy az adott ügyfél igényeinek melyik szolgáltatás fog megfelelni, és ezt egy kívülálló nem fogja tudni úgy összerakni magának, hogy utólag biztos, hogy 100%-ig elégedett legyen azzal, amit kiválasztott csak ár alapon. Továbbá ugye a kárrendezésben is rendelkezésére állunk az ügyfeleknek, tehát ebben is tudjuk őket segíteni. Ez egy nagy kérdés szokott lenni, hogy jó, történt velem valami, és akkor most mi legyen, hogyha van valaki az ember mellett, aki tud neki segíteni, akkor ez teljesen más minőségű ügyfélelményt jelent az ügyfél számára.
még mindig vannak olyan lakások, akiknek még mindig nincs lakásbiztosítása. Azt hiszem, hogy egy kicsit a tudatosságról is említést kell tennünk. Hogy tudunk tudatosítani, vagy ti végeztek-e tudatosítást?
Alapvetően természetesen igyekszünk tudatosítani az ügyfelekbe a lakásbiztosításnak, vagy bármilyen más biztosításnak, de akár mondhatom pénzügyi terméknek a fontosságát. Én azt gondolom, hogy érdemes egyet visszalépni, és tényleg onnan elindulni, hogy kinek mi az igénye. Tehát az alapján tudunk beszélgetni az ügyfeleinkkel, miután röviden megismerkedünk egymással, és ez is egy érdekes kérdés, hogy vannak olyan ügyfeleink, akiket már majdnem 20 éve ismerünk, vannak olyan ügyfelek természetesen, akiket most ismerünk meg, akik például ajánlásból érkeznek, vagy valamilyen más úton, módon találnak meg minket, akkor az természetesen mindig egy más beszélgetés, de hogyha látjuk, hogy mi a valós igény, akkor ebben az esetben mi el tudjuk mondani az ügyfélnek azt, hogy számára miért fontos például, hogyha már egy ingatlanról beszélünk, általában ugye Magyarországon ez a legnagyobb vagyoni értékünk, ez biztosítani. Tehát én azt gondolom, hogy ha nézünk egy például egy lakásbiztosítási példát, akkor ebben az esetben azt tudom mondani általánosságban, hogy egy megadott biztosítási összeget, hogyha kiszámolunk, akkor ebben az esetben a biztosítási összegnek az ezred részéért tudjuk átvállaltatni a felelősséget az adott biztosítóval. Tehát nem mindegy, hogy ezt a díjat, ami most lehet néhány 10 000 forint per évtől kezdve természetesen magasabb díj is abban az esetben, hogyha mondjuk egy teljes körű lakásbiztosítástól beszélgetünk, mert abban már nagyon sok extra kiegészítő biztosítást is be lehet vonni. Én azt gondolom, hogy jóval egyszerűbb ezt a díjat megfizetni, mint hogyha mondjuk van egy komolyabb, legyen az akár egy vihar, beázás, vagy akár egy tűzesetről is beszélhetünk, akár több 10 000 000 forintot ebben az esetben azért egy magánembernek előteremteni szerintem nagyon nehéz.
És itt jön az, hogy hiába van a társasháznak egy biztosítás, az nem fedezi azt, hogyha a magánszeménynél történik a káresemény.
Hát itt is azt tudom mondani, hogy meg kell nézni, ezért van szükség egyébként a tanácsadásra és a tanácsadóra. Nézzük meg, egyáltalán mikor kötődött ez a társasházbiztosítás, mire kötötték azt a társasházbiztosítást. Ugye egy társasház esetén akár változhatott a közös képviselet is mondjuk az évtizedek folyamán, akkor ebben az esetben érdemes átnézni, akár egyébként az egyéni lakásbiztosításokat is aktualizálni. Most mondok egy példát, hogyha a társasházról beszélünk, akkor ebben az esetben nagyon fontos, hogy van-e benne például a keresztfelelősségi biztosítás. Mert ugye az egyik alapkár a leggyakoribb, hogy el szokták egymást táztatni a lakók. Na most ebben az esetben, hogyha nincs benne keresztfelelősségi biztosítás, vagy mondjuk nem megfelelő a limit, akkor ebben az esetben ugye több millió forintos kárról is beszélhetünk. Hogyha nem megfelelő a biztosítás, akkor mondhatjuk azt, hogy lehet szó akár alulbiztosítottságról, és akkor ebben az esetben gyakorlatilag nem megfelelő biztosítási védelemmel rendelkezik az ügyfél, tehát ezt érdemes azt gondolom megelőzni és tanácsadóhoz fordulni. Legalább évente egyszer én azt gondolom, hogy érdemes mindenképp ezeket a szerződéseket felülvizsgáltatni.
Ide is kapcsolódna a következő kérdésem, hogy mikor érdemes, tehát mikor nézzük át a lakásbiztosításunkat. A másik pedig az, hogy mondjatok már példákat nekem és a hallgatóknak, hogy mikkel találkoztok.
Hát, hogy milyen esetekkel találkoztunk. Én voltam ügyfélszolgálatos is, úgyhogy ott azért nagyon sok mindent megél az ember, nagyon sokféle tapasztalattal találkozik. A lakásbiztosításokat, ha most konkrét erről van szó, hogyha valamilyen nagyobb beruházás, változtatás történik, akkor azt mindig jelezni kell a biztosító felé. Tehát, ha azért több millió értéket tettünk bele az ingatlanunkba, akkor ott az a felülvizsgálat nem szabad, hogy elmaradjon, mert a biztosító mindig csak annyit lát, amennyit ugye mi a kötvényben megadtunk neki. Úgyhogy ez egy elsődleges tanács, aztán természetesen évforduló előtt bármikor ugye van lehetőség az ügyfélnek ellenajánlatot kérni, vagy összehasonlítást kérni, és ugye most már több éve fut az a lehetőség, hogy évfordulótól függetlenül a márciusi hónapban fel lehet mondani a lakásbiztosításokat, tehát itt is van egy lehetősége az ügyfélnek arra, hogy döntsön arról, hogy milyen szerződés megfelelő a számára. Nekünk saját személyes történetünk is van lakásbiztosítási kárral kapcsolatban.
És ez pozitív lesz.
Abszolút, egyébként. Így van, mert figyeltünk a szerződés tartalmára. Ugye egy pár évvel a házunk megépítése után kivágták a hátunk mögött a nyárfákat, borzasztóan a nyárfák voltak, és jött egy 120 kilométeres széllökés, ami lenyomta a kéményt a háztetőnkről. és ezzel keletkezett egy több mint 1 millió forintos viharkárunk, amit azért úgy önzsebből nem feltétlenül szívesen finanszíroz ki az ember, viszont a lakásbiztosításunk gyönyörű szépen kitérítette. Bekérték a vonatkozó dokumentumokat, és utána kifizették a kárt, és így visszatudtuk a kéményt rakni külön költség nélkül a helyére. Úgyhogy ilyen megoldásukban nagyon jó, hogyha az embernek van egy biztosítása, és nem marad egyedül, de ugye nagyon sokszor látjuk a hírekben, hogy tűzeset volt, leégett az ingatlan, adakozzunk nekik, tehát azért, hogyha egy ilyen esetben van egy lakásbiztosítás az ember mögött, akkor azért teljesen más bázisról indul, mint hogyha nem volt semmilyen biztosítási védelme, és hogy Józsi is mondta, ezek nem feltétlenül jelentenek akkora költséget a családi költségvetésbe, mint amekkora fájdalmat okoz a hiányuk, hogyha baj történik.
Itt említsünk meg egy fontos dolgot, az az aránylagos kártérítésnek a fogalma, abban az esetben, hogyha alulbiztosított mondjuk egy ingatlan. Mondok egy konkrét példát, mondjuk van egy 50 millió forint értékű ingatlan, akkor mondjuk ebben keletkezik egy 10 millió forintos kár, de mondjuk az adott ingatlan csak 50%-ig biztosították, tehát úgy gondolták, hogy elég lesz oda egy kisebb négyzetméter per árértékkel is számolni a biztosítási összeget, akkor hogyha 50%-os mondjuk a biztosítási fedezettség, akkor az a rossz hírem van, hogy nem 50%-os lesz a biztosítónak a kártérítése, hanem ez aránylik a biztosítási fedezethez. Tehát kvázi ez azt jelenti, hogy egy ilyen kár esetén, ugye arról beszéltünk mondjuk egy 50 milliós ingatlannál, hogyha 50%-ra biztosítottuk, és van egy 10 milliós kár, akkor ebben az esetben a 10 milliós kárnál még csak nem is az 5 millió forintot fogja kifizetni a biztosító, hanem csak 2,5 millió forintot. Tehát ezért nagyon fontos az, hogy nem érdemes azon a néhány ezer forinton spórolni, hanem tényleg nézzük meg azt, hogy megfelelő szolgáltatást, természetesen megfelelő árérték arányba vásárolunk, és ebben tud segíteni többek között egyébként Gabi is, illetve hát minden tanácsadó, aki ezen a piacon dolgozik. Annyit tudok még hozzátenni alkuszként, hogy mi természetesen rálátunk az összes biztosító ajánlatára, és így abban az esetben, hogyha tényleg tudjuk, hogy mi az ügyféligény, akkor a piacról a legjobb ajánlatot tudjuk az ügyfél számára szállítani.
Még mielőtt lezárnánk a biztosítás témakörét, azért említsük már meg, hogy még milyen biztosítási fajták léteznek, és miben válogathatnak.
Mennyi időd van, hogy felsoroljam az összes terméket, mert tényleg rengeteg fajta megoldás van a biztosítási piacon. Ugye, amiket említettünk, azon túl a kaszkó, a gépjárműveknél ugye egy másik nagyon fontos elem, a nagyértékű gépjárműveknél ez szintén jelentős szerepet kap. A különböző életbiztosításokon belül az egyszerűbb baleseti eseményekre szóló szolgáltatásokon túl a komplexebb betegségekre is szóló kiterjesztésű életbiztosítások, ugye például egy daganatos megbetegedés esetén nagyon-nagy anyagi segítséget jelenthet, hogyha van egy ilyen öngondoskodás az ember háta mögött. A megtakarítási konstrukciók, amiket Józsi is említett, akár a gyerekek életkezdését támogatandó, akár a családtávlati terveit támogatandó, vagy akár tényleg a nyugdíjba vonulásra kialakított pénz előteremtését tudja szolgálni. Vannak az egészségbiztosítások, ugye ezek kimondottan a magánegészségügyet kívánják pótolni vagy helyettesíteni, ez erre szóló szolgáltatásokat is több biztosítónál lehet igénybe venni. És hát a cégeknél a vállalati vagyonok felelősségbiztosítások, gépjárműflották és a különleges igények, ugye a nagy vállalkozóknál vannak olyan egyedi igények, amiket nagyon szűk szegmens tud csak nyújtani nekik, tehát nem minden biztosító kínálatában elérhető egyedi ajánlatos, vagy akkora volumenű biztosítási összegre van szükségük, amit már külön kell nekik kiállítani egyedi ajánlatban.
És hadd egészítsem ki, hogyha lehet, a nyugdíjbiztosítást azért kiemelem, mert hogy a nyugdíjbiztosítás, mint öngondoskodást egyébként az állam is támogatja, méghozzá 20% adókedvezmény igénybevételével. Ez éves szinten maximum 130 ezer forint lehet, azért, hogyha valaki mondjuk hosszú távon gondolkodik, akkor azt gondolom, ez egy nagy adóelőny, amellett, hogy egyébként a nyugdíjbiztosítások szolgáltatásai ráadásul kamatadómentesek is, ami azt gondolom, hogy szintén egy óriási adóelőny a jelenlegi pénzügyi piacon.
És úgy tudom, hogy amiket felsoroltál, azoknak vannak ilyen kombói is, tehát hogy vannak összekapcsolások is, hogyha jól tudom.
Így van, tehát a kockázati részt azt egyébként a megtakarítással ötvözni lehet, hogyha valakinek ilyen jellegű igénye van, és akkor ott egybe kezeli a tartalmat, és egy díjon keresztül fizeti minden által a kiválasztott szolgáltatását.
Még egy picit a megtakarításnál maradnék. Ha valaki azon gondolkodik, hogy szeretne valamilyen megtakarítást, de egyszerűen lövése nincs, hogy hogy induljon el. Miket szoktatok kérdezni, vagy milyen szempontrendszer alapján állítjátok fel, hogy akkor ő most hogy kezdjen el takarékoskodni, megtakarítani?
Ez az egyik kedvenc témaköröm. Alapvetően azt tudom mondani, hogy azt kell megnézni, hogy milyen céljai vannak az ügyfélnek, és hogyha már megtakarításról beszélgetünk, a megtakarítás részben átfedéssel van a befektetéssel, és mindenki el tud maga előtt képzelni egy háromszöget. Nevezzük ezt a befektetések piramisának. Ugye a háromszögnek három csúcsa van, és a három csúcson a három legfontosabb dolog szerepel. Gyakorlatilag a biztonság, a likviditás, tehát a hozzáférhetőség, és hát a csúcson általában ugye a hozam szokott lenni. És e között a három között kell tudni eldönteni azt az ügyfeleknek, hogy mi számára a kettő legfontosabb, mert azt látni kell közgazdasági szempontból, hogy alapvetően a három feltételből egyszerre kettő célt tudunk megvalósítani. Vannak olyan kombinált termékek, amiben akár mind a három cél is elérhető, de alapvetően azt gondolom, el kell tudni dönteni az ügyfelénk számára, hogy milyen hosszú távra szeretnének megtakarítani. Ez ugye mindig a céltól függ. Tehát ugye említettük korábban a gyermekcélú megtakarításokat, említettük ugye a nyugdíjcélú megtakarításokat, ezek értelemszerűen hosszabb távról szólnak. Hogyha mondjuk valaki inkább befektetési szempontból gondolkodik, és egy rövidebb távot akar megjelölni, akkor értelemszerűen annak megfelelően keresünk befektetési jegyeket, tehát eszközalapokat, ezt is mögé kell tudni rendelni, meg kell nézni, hogy milyen a kockázatvállalási hajlandósága az ügyfélnek, és hát itt bejön egyébként a hozam is, mert mindenki szeretne legalább két szemegyű hozamot, amikor leülünk beszélgetni, de amikor megkérdezem, hogy és egyébként szokott-e állampapírt vásárolni, vagy részvényeket vásárolni, akkor ebben az esetben természetesen kiderülnek az ügyfélnek a mondjuk azt megtakarítási vagy pénzügyi szokása, és én azt tudom mondani, hogy meg kell nézni tényleg, hogy milyen tapasztalatai vannak, milyen céljai, milyen rugalmasság van az ügyfélnek, és ahhoz kell tudni illeszteni kvázi azt a befektetési eszköztárat, amit mögé tudunk tenni a megtakarításoknak, és ugye a harmadik dolog, amiről pedig tényleg fontos beszélni, amit már említettem, ugye az a likviditás, a rugalmasság, hogy azon kívül, hogy megpróbáljuk biztonságba helyezni az ügyfélnek a pénzét úgy, hogy elérjük azt a hozamot, amit szeretne az ügyfél, mellette meg kell nézni azt, hogy ténylegesen az adott időtávon előfordulhat-e olyan élethelyzet, amiért mondjuk ezt a megtakarítást fel kell törni. Ha igen, akkor ebben az esetben egy olyan konstrukciót kell választani, ami értelemszerűen erre megoldást kínál.
Mondjuk azért erre egy példát is, amikor idősebb ember, akár már egy nyugdíjas keres meg benneteket, hát, hogy ő szeretne valamit így, akár a saját életével kapcsolatosan, vagy akár az unokáival kapcsolatosan, akkor mit mondtok neki, hogy mit csináljon?
Megkönnyítetted a helyzetünket a válaszadástól, mert ugye említetted az unokákat. Tehát azt tudni kell, hogyha a biztosításoknál maradunk, hogy a biztosításnak alapvetően ugye három jogi szereplője van. Ez a három jogalanya szerződő, a biztosított és a kedvezményezett. Tehát, hogyha az unokákról beszélünk, akkor ugye minden valószínűség szerint vagy ők lesznek a kedvezményezettek, vagy a szülők. Az adózás szintén egy fontos terület. Az adóforintokat is meg lehet spórolni abban az esetben, hogyha megfelelően kötünk meg egy biztosítást. A biztosításokról alapvetően tudnunk kell azt, hogy abban az esetben, hogyha megvan jelölve a kedvezményezett, akkor eleve nem kerül hagyatéki eljárásra az adott biztosítási szerződésnek a szolgáltatása, ez egy nagyon fontos dolog, illetve miután biztosításról beszélünk, és az a személyhez kötött, az én életemhez kötött, ezért a szolgáltatásból semmilyen illetéket, semmilyen adót nem kell fizetni. De ez akkor igaz, hogyha az adott biztosítás jól van megkötve. Tehát magyarra fordítva, én azt javaslom, hogy lehetőség szerint azért 18 év alatti személyeket ebben az esetben, ha van rá mód természetesen, akkor ne jelöljünk meg kedvezményezetnek, mert hogyha bekövetkezik mondjuk a legrosszabb, akkor ebben az esetben ugye a 18 év alatti magánszemély nem tud eljárni a saját nevében, tehát ebben az esetben azért hosszabb idő, mire hozzájut az adott lejárati vagy akár haláleseti szolgáltatáshoz, mert erről is kell beszélni, és én azt gondolom, hogy az utóbbi példánál maradva, hogyha bekövetkezik egy tragédia, igenis a tragédia pillanatában van a legnagyobb szükség az összegyűjtött összegre, vagy akár egy kockázati biztosításnak a kifizetési részen. Elég nagy olyankor maga lelki megterhelés, nem, hogy még azzal foglalkozni, hogy egyébként milyen egyéb költségek és kihívások, anyagi kihívások merülnek fel. Tehát mi ezeknek az anyagi kihívásoknak a fedezésében vagy elhárításában tudunk gyakorlatilag segítséget nyújtani elsősorban.
Mik azok a nehézségek, amivel küzdöttök egy tanácsadásnál, egy konstrukció felállításánál?
Hát igazából nehézséget nem tudnék megnevezni. Az biztos, hogy tényleg mindenkinek egyedi az élethelyzete, tehát ugyanazt a sapkát nem lehet mindenkire ráhúzni. Most is egy kockázati életbiztosítási tárgyalásról érkeztem ide, úgyhogy ott is arról beszéltünk, hogy az adott érdeklődőnek milyen személyes igényei, gondolatai, megélései vannak ezzel a dologgal kapcsolatban, hogy ne az legyen, hogy ugyanazt a standardet kapja, mint mindenki más, hiszen mások a jövedelmi viszonyaink, mások a családi viszonyaink, a hitel kitettségünk, és ezekre mind-mind figyelemmel kell lenni egy ilyen biztosításnál. Ugye az ügyfélszolgálaton, akik esetleg érkeztek hozzám korábban, és volt ilyen jellegű biztosításuk, én mindig megnéztem, hogy van-e kedvezményezett jelölve, mert nagyon sok esetben ráhagyják a törvényes örökösre, adminisztratív egyszerűbb, hogy nem jelölnek meg kedvezményezettet. Viszont ez tényleg az hozza magával, hogy egy ilyen szerződésnél jön a hagyatéki eljárás, meg kell várni a kijelölt örököst, és majd akkor történik kifizetés. Úgyhogy én ezt például mindenkinél mindig ellenőriztem, hogy az ki van-e töltve, úgy van-e kitöltve, ahogy szeretné, akinél pedig ugye már ügyfelem és folyamatban van ilyen szerződése jelölt kedvezményezettekkel. Ott volt olyan, hogy jelezték, hogy szeretnének rajta módosítani valamilyen oknál fogva, és akkor egyébként ezt után lehet követni a szerződésen, tehát nem nincs kőbevésve a kedvezményezet, módosítható bármikor. De ezek megint csak azok az aktualizálások, amiket érdemes megtenni időnként a szerződésünkön, hogy mindig azt tudja, amire szükségünk van. És egy kockázati biztosításnál a hosszabb időtávok esetén azt is érdemes felülvizsgálni, hogy az a fedezet még megfelelő-e számunkra, azok-e a jövedelmi viszonyaink, amiket annak idején mi megállapítottunk, hogy az adott esetben egy kártérítésnél, egy keresetkiesésnél az a kifizetés elegendő legyen a kiesett jövedelem pótlására. Ugye mondjuk 15 éve más volt az átlagkereset, mint most. Tehát egy 15 évvel ezelőtti szerződésben foglalt térítés nem lesz elegendő a mai jövedelmi viszonyaihoz, hogy ugyanazt az életszínvonalat fent tudja tartani, tehát ezeket is érdemes időnként felülvizsgáltatni, nem csak a vagyonszerződéseinket.
Ahogy nézegettem a honlapot, ugye volt egy olyan feladatkör is, hogy hitelközvetítés. Beszélgessünk röviden még erről, hogy ez mit takar. És miért nem rögtön a bankhoz megyünk, hanem itt is egy közvetítőt vonunk be?
A hitelközvetítő bevonása is azért praktikus az ügyfelek számára, mert ugye nem egy bank megbízottja vagyunk, hanem több bankkal állunk a kapcsolatban. Minden banknak mások az előnyei, mások az elvárásai, más a szempontrendszere, ugye ezeket a tanácsadó tudja összeegyeztetni az adott érdeklődőnek az igényeivel, és gyakorlatilag minden ügyfelemnél volt valamilyen speciális igény vagy kérdés, ami miatt felvették velem a kapcsolatot. A honlapunkról is érkeznek be megkeresések, ugye ott is van egy ilyen kapcsolatfelvételi űrlap, és akkor végig tudjuk szépen egyeztetni, hogy mely megoldások, mely bankok lehetnek az ügyfél számára alkalmasak, kinek van ideje ma végigülni 6-8 bank sorszámhúzását, és egyesével megkérdezni a bankfiókban, hogy az ő paraméterei szerinti hitelezés hogy tudna lefutni. Sokszor ugye még nincs meg az ingatlan, amit kiválasztott, csak a jövedelmi viszonyait tudja, és akkor ennek mentén próbáljuk megtalálni a megfelelő pénzintézetet számára. Vagy kiderül, hogy az az ingatlan, amit kiválasztott, nem felel meg a bankok elvárásainak, és akkor viszont nem egy hitelfelvételi eljárás folyamán fogják visszadobni a hitelkérelmét, rengeteg költségbe verve őt, hanem akkor már előre le tudjuk egyeztetni, hogy azzal az ingatlannal nem érdemes adott esetben elindulni, mert nem felel meg a paramétereknek, és nem hitelezhető. Úgyhogy ilyenekben tudunk mi igazából hitelezési tanácsadásban segíteni, és itt is a költség megtakarítás, tehát hogy melyik banknál mekkora költsége, hogy a saját bankjánál érdemes bankolnia tovább, és ott fölvenni a hitelt, vagy keresni egy alternatívát, ahol hosszú távon ugye költséget tud megspórolni, hiszen ezek a lakáshitelek egyrészt 20-25 éves táv, másrészt most már nagyon komoly volumenekről beszélgetünk, tehát 50 millió forintos hitel alatt jóformán nincs hitelfelvétel, azért egy ekkora összegnél ez hosszú távon hatalmas költség megtakarítást jelenthet.
Találkoztam olyan fogalommal is, hogy vagyonkezelési tanácsadás. Józsinak tenném fel a kérdésemet, és közben azt is ide tenném, hogy nagyon sok fogalommal dobálóztunk itt az elmúlt percekben. Közvetítő, tanácsadó. Tegyünk rendet, hogy kik ezek a segítő szereplők, ha lehet így mondani.
Vagyonkezelési tanácsadás az azt jelenti, hogy felmérjük, hogy jelenleg milyen pénzügyi eszközökbe fektet az ügyfelünk, és mi foglalkozunk egyébként a biztosítás, illetve a banki termékek értékesítése mellett tőkepiaci ügyletekkel is, tehát ez alatt azt értem, hogy értékpapír, számla, kötés, illetve vezetés is többek között a mondjuk azt a lehetőségénk, a tárházunk közé tartozik, és megválaszolva mellett a másik kérdésedet. Alapvetően az összes piaci szereplőn azt látom, arra törekszik, hogy igyekszik természetesen mind a függő ügynök, mind a független ügynök is megfelelő tanáccsal ellátni az ügyfeleit. Annyit tudok mondani a független biztosítás közvetítőkkel, tehát az alkuszokkal kapcsolatban, hogy alapvetően ott az ügyfél az alkusznak adja a megbízást, és ez egy nagyon fontos dolog, hogy kinek a nevében járunk el, tehát ez jogilag úgy néz ki, hogy fel kell venni egy alkuszi megbízást, ez lehet egyébként egy teljes körű alkuszi megbízás, de lehet akár egy eseti alkuszi megbízás is, ami kiterjedhet egyébként nem csak szerződéskötésre, ez nagyon fontos. Tehát a mi szerepünk a szerződéskötésen és a tanácsadáson túl kiterjed egyébként, vagy kiterjedhet akár a különböző kárügyintézésekben. Tehát abban az esetben, hogyha az ügyfélnek kára van, akkor mi mindig azt szoktuk mondani, hogy keressen meg minket, nagy kártapasztalattal rendelkezünk, tudjuk azt, hogy hogy kell végigmenni ezen az ügymeneten, végig tudjuk segíteni az ügyfelet, és higgy el mindenki, hogy abban az esetben, hogyha egy komolyabb kár keletkezik, vagy lehet az akár egy életbiztosítási esemény is, a legkisebb baja általában az ügyfeleknek az, hogy ezeket a pénzügyi ügyeket hogyan kell intézni, ahogy szoktuk is mondani, mi vagyunk a GPS a pénzügyi ütvesztőben.
A műsor elején említettitek, hogy több mint 20 éve vagytok a szakmába. Mit tapasztaltatok, hogy fejlődtek az emberek a tudatosság terén, jobban odafigyelnek, akár a biztosításukra, akár a befektetéseikre, akár a megtakarításaikra, a hitelfelvételeikre? Mit tapasztaltatok?
Hát azért elég mozgalmas volt ez az elmúlt 20 év. Gyakorlatilag ugye pénzügyi válsággal sikerült belépnünk a szakmába, és hogy ezt túléltük, azt gondolom már önmagában nagy eredmény volt. Azóta meg ugye folyamatosan gyűjtjük a tapasztalatokat. Én azt gondolom, hogy fejlődik az ügyfeleknél is egyre nagyobb az ismeretanyag, egyre komolyabb meg igényeik vannak, egyre jobban átgondolják azt, hogy milyen megoldásokkal hogyan élhetnek. Ugye most már rengeteg felületről lehet tájékozódni, tehát azért ilyen szempontból könnyebb a dolgunk, mint 20 évvel ezelőtt. De pont ez az információ bőség az, ami másik oldalról meg megnehezíti, hogy egy idő után elvesznek a részletekben, és ebben nagy segítség lehet, hogyha van, aki irányt tud nekik mutatni, hogy melyik megoldások felé érdemes tájékozódni, melyik megoldások lehetnek az ő igényeinek megfelelőek.
Zárszóként mi az a fogalom, amit tanácsként adnátok nagyon röviden a hallgatóknak?
Én azt mondanám, hogy legyen személyes tanácsadója, legyen személyes kapcsolattartója. Én mindig azt látom az ügyfeleimmel, hogy hívnak, kérdeznek, és rettenetes nagy segítség nekik, hogy van valaki a vonal túlsó végén.
Amit én pedig ehhez hozzá tudok tenni az, hogy tényleg keressék bizalommal, a tanácsadóikat, tehát nem muszáj megvárni, hogy a tanácsadó keresse meg őket abban az esetben, hogyha valamilyen kérdés felmerül bennük, vagy tényleg most akár ezután a műsor után, amit meghallgattak, eszükbe jut, hogy egyébként érdemes mondjuk a lakásbiztosítást, vagy akár, hogy Gabi mondta, kockázati biztosítást felülvizsgálni, akkor érdemes felvenni már csak azért is a tanácsadóval a kapcsolatot, mert hogy a világ halad előre, az egyik leginnovatívabb szektor egyébként a pénzügy, és már olyan szolgáltatásokat is becsatornáznak egyszerű biztosításokba, amit az ügyfeleink el se hisznek, tehát nagyon meglepődnek azon, hogy milyen kockázati kiegészítő biztosításokat lehet elérni. Én azt gondolom, mindenképp érdemes ezzel foglalkozni. Ahogy szokták mondani, az egészség az első, és ebben ma már egyébként az egészség finanszírozású életbiztosítások is nagy segítséget tudnak nyújtani.
Még talán annyit tennék hozzá, hogy ne féljenek. Az ismerőseinket is biztatni arra, hogy menjenek, kérjenek tanácsadást, ne mi adjunk így laikusan tanácsot a szomszédainknak, ismerőseinknek, családtagjainknak. Én nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltatok, és megosztottátok a gondolataitokat. Várunk benneteket legközelebb is. Kis Kutasi Gabriella és Kis József volt a vendégünk az elmúlt percekben. Köszönöm szépen.
Köszönjük a meghívást.
Jogos a kérdés. Jogi ügyekről érthetően. Jancski Viktória műsorát hallották.